Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Mennyivel könnyebbek, vékonyabbak és műszakilag egyszerűbbek lehetnének a laptopok, a telefonok és a táblagépek, ha nem kellene beléjük akkumulátort szerelni. Amerikai kutatók kísérletei szerint az akukat egyenirányító antennákkal, úgynevezett rektennákkal lehetne kiváltani. A szerkezet, például a Wi-Fi 5 GHz-es mikrohullámú sugárzását hasznosítva, az elektromágneses sugárzást alakítja át egyenárammá. Az egyenirányító antenna lényege egy rendkívül vékony, mindössze 3 atom vastagságú félvezető, ami szövetekbe és ruhákba is beépíthető. A kísérletekben 40 mikrowatt elektromos teljesítményt lehetett elérni szokványos erősségű Wi-Fi sugárzás mellett, ennyi pedig éppen elég egy LED fényforrás vagy egy chip működtetéséhez. Az áttörést az jelentette, hogy szilícium vagy gallium arzenit helyett molibdén-tiszulfitot használtak félvezetőként. Ez utóbbi hajlékony anyag és magas frekvenciákon is használható. Úgy tűnik, a telefonok után a mobiltelefonia következő nagy dobása a hajlítható flexibilis készülékek lesznek, ehhez pedig jól használható az akkumentes passzív áramellátás. Egy másik érdekes felhasználási terület az orvosi diagnosztika. Például kifejleszthető egy olyan speciális tabletta, amely a páciens szervezetének különféle paramétereit érzékeli, és továbbítja anélkül, hogy egy lítium-ionakut is le kelljen nyelni vele. A lítium nagy dózisban mérgezést és veseelégtelenséget okoz. Felvette az oltásellenességet a világ egészségügyi helyzetét fenyegető problémák közé az egészségügyi világszervezet. A WHO újabb 5 éves tervében a veszélyek között szerepel még a környezetszennyezés, a túlsúly és a klímaváltozás is. Az elérhető védőoltások beadásának elutasítása a WHO szerint jelentősen növeli az elkerülhető betegségek számát. Oltásokkal évente csaknem 3 millió ember halálát lehet megakadályozni, az átoltottság növelésével pedig további 1,5 millió ember halála előzhet. Meg. A WHO idei célja a többi között a méhnyakrák világszintű megelőzése a HPV elleni átoltottság növelésével, valamint a járványos gyermekbénulás megállítása Afganisztánban és Pakisztánban. Az egészségügyi világszervezet szerint az idén a legkomolyabb környezeti kockázatot a szennyezett levegő jelenti. A WHO adatai szerint 10-ből 9 ember szennyezett levegőt lélegzik be nap mint nap, ami éves szinten mintegy 7 millió ember korai halálához vezet. A nem fertőzés útján terjedő betegségek, mint a cukorbetegség, a rákos megbetegedések és szívbetegségek a halálozások 70%-áért felelnek.
Szigma.
A Holnap világa.
Tudomány első kézből.
Magyarországon először sikerült a felére csökkenteni egy májdaganatot, az úgynevezett radioembolizációs daganatterápiával a Semmelweis Egyetem radiológiai klinikáján. Az eljárást egy 72 éves, májáttétben szenvedő férfinél alkalmazták, a Nukleáris Medicina Központtal közösen. A módszerről Déri Ágota kérdezte Bánsági Zoltánt, a SOTE radiológiai klinikájának igazgató helyettesét.
Az intervenciós radiológia az egy 50 éves szakma, ami a radiológiából vált le, és a radiológiánk egy gyógyító terápiás ágát képviseli. Ezen belül 2 évtizede vagy annál régebb óta is daganatterápiák sok változatát végezzük. Amit most radioembolizáció néven először sikerült Magyarországon megcsináljunk, az a világon egy 15-18 éves történettel már bír, és hát ennyi időbe kellett, míg ezt Magyarországon is meg tudtuk valósítani, de hála Isten sikerült. Ennek az eljárásnak a lényege talán az, hogy éren keresztül el lehet jutni katéterekkel egy daganatnak a tápláló erejéhez, a vérellátásához, és ha eljutottunk a daganat saját speciális tápláló érpályájához, akkor ez az érpálya alkalmas arra, hogy különféle anyagokat bejuttassunk, illetve megakadályozzuk, hogy bejussanak anyagok, például úgy, hogy eltömeszeljük, elzárjuk az ereket. A radioembolizációnál azt csináljuk, hogy egészen pici mikroszkópikus, 20-60 mikrométer nagyságú, nagyon picike sugárzó részecskéknek a 100-ezreit juttatjuk be a daganat erején keresztül a daganat szövetébe. Ezek a picike kis szemcsék ott elakadnak, mint hogyha homokot szórnánk bele egy vízvezeték csőrendszerbe, de ez nem egyszerűen homokszemek, és nem csak elzárják az ereket, hanem ezek sugárzó, ha már a példánál maradunk, homokszemcséknek foghatók föl, amik egyenként maguk körül csak néhány milliméteres területen, de mivel sok százezren vannak, és az egész daganatba be tudtuk juttatni viszonylag egyenletesen, hát nyilván ez a kunst a dologban, ha szabad így mondanom. Az egész daganatot egy nagyon-nagyon magas, de csak helyi sugárhatásnak tesszük ki vele, úgyhogy közben a vérellátást is jelentősen megrontottuk, az oxigénellátást jelentősen megrontottuk, azzal, hogy ezek a daganatba juttatott szemcsék nem csak sugároznak, hanem embolizálnak is, vagyis el is zárják a vérútját.
Ez most egy áttétes májdaganatban szenvedő férfin végezték el. Ez csak májdaganatra lehet használni, vagy van ennek még egy bővebb lehetősége is?
Maga a módszer, mint elv, az nem korlátozódik májdaganatra, de a világon az elmúlt 15-18 évben döntő részben csak májnak a saját, tehát a máj sejtjeiből kiinduló daganatra, vagy a májban különböző szervek felől áttétet adó daganatok kezelésére használjuk. Tehát mondjuk azt, hogy praktikusan ez elsődleges és áttéti májdaganatok kezelésére vonatkozik. Hát ez nagyon nagy szám egyébként, tehát azért itt a sok ezres éves esetszámról beszélünk, ahol ilyen állapot fordul elő a daganatos betegeinknél.
Kik kaphatják meg ezt a terápiát?
Ez egy nagyon hosszú, nagyon precíz, nagyon kötött válogatás vagy kivizsgálási sor mentén valósul meg egy-egy ilyen kezelés, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt a világon. Alapvetően olyan betegeknél használjuk jelenleg ezt a módszert, akik műtéti ellátásra nem alkalmasak, tehát ahol májsebészeti módon nem lehet eltávolítani a daganatot. Ennek sokféle oka lehet, a daganat mérete, a daganatok száma, vagy a májon belüli elhelyezkedése. Tehát a köznyelvileg is inoperábilisnak, vagy nem rezekálhatónak tartott betegek csoportja. Ez az egyik megszorítás. A másik jelenleg még az, hogy ezen betegeknél a megkezdett, megpróbált, használt onkológiai klasszikus gyógyszeres terápiák ne legyenek kellően eredményesek. Itt szóba jöhet gyógyszer allergia, gyógyszer intolerancia, vagy egyszerűen az, hogy az adott daganat nem kellően reagál erre az onkológiai gyógyszeres terápiára. Ha ez a helyzet fönnáll, akkor természetesen még kell az, hogy az intervenciós radiológus az ereken keresztül meg tudja közelíteni ezt a daganatot, be tudjunk kellő pozícióba jutni a katétereinkkel, és ha ez a feltétel is adott, mindezeket sok-sok elővizsgálattal bizonyítjuk, akkor a páciens elvileg is és gyakorlatilag is alkalmas arra, hogy nála a jobbítás, az állapot javítás célzatával megvalósítsuk ezt a beavatkozást.
Említettően, hogy a jobbítás, az állapot javítása cél, lehet ezzel teljes gyógyulást is elérni ezzel a módszerrel?
Az orvostudományban azt szoktuk tenni, hogy a kezeléseink során nyert adatokat azt egy statisztikai elemzésként használjuk, illetve mutatjuk meg a külvilágnak. A statisztika az mindig egyesíti azokat az eseteket, amikor nagyon szerény hatás, vagy a nagyon-nagyon jó hatás is megvalósul. Természetesen a világon, hát inkább már tízezres nagyságrendben végzett ilyen beavatkozások között előfordult teljes térfogatú daganatpusztítás, előfordult olyan is, hogy nem tudtuk elérni a remélt eredményt se, de általában azt lehet mondani, hogy az olyan eseteknél, amelyek sebészetileg alkalmatlanok az ellátásra, és már valamilyen értelemben kudarcot vallott a klasszikus onkológiai terápia, vagy nem elég hatékony, vagy nem használható annál a páciensnél, ott a daganat alaptípusról, szövettől függően ághatárok közt, de általában tumorpusztító hatást tudunk elérni.
A rákutatás így a világban ön szerint hogy áll, mikor várható nagyobb eredmény? Ugye tavaly már több hír is volt arra, hogy nagyon új dolgok jelentek meg, például az immunterápia. Lehet-e a közeljövőben valami áttörés?
Én intervenciós radiológus vagyok, praktikus és gyakorlati onkológiai terápiákat végzek intervenciós radiológiai módszerrel, de nagyon sok onkológiai tímben, onkotímben is veszek részt, és nagyon sok onkológus partnerem, kollégám munkáját ismerem. Így valamennyire van rálátásom az onkológiai trendekre és tendenciákra is, Én személyesen úgy látom, hogy áttörés jellegű eredményre a következő években nem számíthatunk, de hát ez így volt sok-sok-sok évtized, hogy mindig azt reméljük, gondoljuk, hogy na majd megtaláltuk a rák okát, és minél többet tudunk meg erről a betegség típusról, annál jobban rájövünk, hogy egy rendkívül sokszínű és nagyon egyéni mintázatokat mutató betegség, és egyre erősödik az a gondolat, hogy nem általános megoldások, hanem személyre szabott megoldások azok, amiket előtérbe kéne helyezni. Az immunterápia ezt célozza meg, de én magam itt is látom azt az ellentmondást, hogy az immunrendszer mindenkinél teljesen individuális, nincs két egyforma immunrendszer a világon, ezért viszonylag nehéz azt feltételezni, hogy egy általános gyógyszerrel, vagy több általános gyógyszerrel minden immunrendszerre ugyanazt a serkentő, vagy élénkítő hatást tudjuk kiváltani. Ezen területen is nagyon változóak az eredmények, vannak nagyon jó válaszok, és vannak nagyon nem jó reakciók ezekre a kezelésekre.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.